Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a kis Attila óraadnai plébánossal készült tanúságtétel második részét hallhatják.
Szerintem kivétel nélkül nagyszerű tanáraink voltak. Aztán majd az új generáció tanárjai is tényleg nagyszerű tudással rendelkeztek. Tehát ez egy lenyűgöző dolog, amikor rájössz, hogy tehát az, amit te tudsz, az egy nagyon kevés ahhoz képest, hogy az, aki tanít téged, az milyen nagy tudással rendelkezik. Hát különböző helyeken tanultak, volt olyan tanárunk, a mostani segédpüspök, ugye, aki Kanadába tanult, tehát ez egy nagyszerű dolog. Tehát ugye én közben cserkész is voltam, és tehát láttam test közelbe, hogy tehát nem csak megtanít nekünk különböző dolgokat, hanem azt meg is éli. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. És tényleg akkor lehet, hogy nem volt annyira rálátásunk, hogy tehát ez most megint ezt megint miért kéri, hogy most mit tudjam, plusz egy könyvet ki kell olvasni, vagy plusz egy dolgozatot kell írni. Akkor nem mi értékeltük ezt, de így most visszatekintve azt kell elmondanunk, hogy az én egyszerű tanárokkal voltunk körülvéve. És ez egy áldás, hogy nagyszerű tudással rendelkező emberektől tudtunk tanulni.
Igen, mindenképpen én is ugyanezt gondolom, és az volt a jó az egészben, ugye, hogy az előbb is említettem, mi osztálytársak voltunk, és köztünk is kialakult egy igazi csoport, baráti kör, és én erre nagyon sokszor visszaemlékszem, hogy mi nem csak együtt kártyáztunk, együtt fociztunk, hanem volt, biztos te is visszaemlékszel, hogy együtt végeztük a Zsolozsmát, és Szentírást is minden héten egy este együtt olvastuk, és azt próbáltuk értelmezni. Hogyan emlékszel vissza ezekre az időszakokra?
Hát ezek az időszakok voltak igazából a tortán a korona, amely a legfinom. Mert amikor különböző lelki programok voltak, tehát akkor volt azt hiszem olyan is, hogy 10 napos lelki gyakorlatunk volt, azt hiszem volt egy ilyen is. És nagyon sok lelki szempontból ilyen lelki sokkot kaptunk, meg különböző meditációk alkalmából olyan dolgok merültek fel, olyan dolgok jöttek elő, amit nem ért, hogy mondjam, tehát megleptek minket. Na és igazából egy lelki gyakorlat után egy időre rá, valamikor egy olyan hónap elmúltával értelmezi az ember, hogy mi is történt a lelki gyakorlaton. És pontosan ilyen alkalmakkor, amikor például ilyen szentírást olvastunk, és akkor egymásnak elmondtuk, hogy tehát mi hogy értelmezzük, sőt, volt olyan, aki még a hozzá kapcsolódó részeket is átböngészte, hogy úgy tudja, hogy most igazából miről is van szó. Na és tehát akkor ilyen helyzetekben ért meg igazából a lelki gyakorlatnak a gyümölcse, hogy akkor értem ezt a hoppá, tehát az, amit mondott a lelki vezető atya, aki a lelki gyakorlatot vezette, hogy lám, hogy hol van, és az mennyire értékes ilyen életszerű dolgok megértésén.
Igen, menjünk egy picit közelebb, és beszéljünk egy picit a diakonus szentelésről. Hogy emlékszel vissza, milyen érzések voltak akkor benned?
Hát a diakonus szentelés, tehát hogy mondjam, legfőképpen volt először egy ilyen stressz, vagy félfélelemnek is lehet nevezni, mert el kellett menni, és akkor volt audíció a püspöknél, és akkor volt audíció a rektornál, ahol elmondták, hogy ki és mi kapja meg a jogot, hogy feszenteljük. És akkor ez úgy valamiféleképpen elnyomta annak a hatalmas élménynek a mondani valóját, ami akkor történt. Tehát a Gyöcsomafalváról ugye hárman végeztünk abba az évben, és három diakonos szentelés volt, tehát a fél falu fel volt jöve Gyulafehérvárra a szentelésre, és tehát persze ez egy mély élmény volt, akkor pillanatilag úgy, tehát maximum akkor értetted meg, amikor leborultál a földre, és ott imádkoztál, hogy Jóisten adja meg az ő kegyelmét a te szolgálatodra, amire vállalkozol. Tehát ez az élmény volt bennem. Aztán majd később, amikor a diakonosi szolgálatot elkezdtük végezni, akkor tudatos volt igazából benne, hogy most mi is történt. Tehát akkor pillanatilag úgy mondom, tehát volt egy ilyen eufória, egy ilyen félelemmel összevegyített dolog, ami azért olyan nehéz. Nehéz is, mert akkor nem tudod, hogy most mi a döntés, mi nem a döntés, hogy van a döntés, hogy lesz-e valami, nem lesz-e egész. Tehát ugye 5 évet végig küzdöttél, hogy akkor most mit mondanak a hatalmasok. Tehát ezt valamiféleképpen nem tudom, át kellene szervezni, vagy át kellene alakítani manapság, hogy valamiféleképpen egy öröm legyen, hogy igenis, na most mi is történik. Mert ez egy kicsit olyan, hogy mondjam, olyan nehéz átélni, hogy most egy ilyen bizonytalanságérzés, ami után rögtön, nem tudom hány napra rá, ugye rögtön van a diakonus szentelés, és akkor az egy hatalmas nagy öröm. Tehát a félelemből, a bizonytalanságból átmenni egy ilyen örömbe, tehát ezt hogy mondjam, ez ilyen nagyon nehéz dolog, de végül is, tehát egy nagy öröm volt az egész.
És akkor menjünk közel egészen a papszenteléshez. A papszenteléskor, ugye, hát az egy megint egy különleges élmény. Erről, ha beszélnél egy picit, és arról, hogy ilyenkor mindegyikünk szokott választani egy papi jelmondatot, egy mottót. Mit választottál, és miért?
Igen. Tehát ugye a végső az utolsó évben, ahol tehát inkább ilyen, többet ilyen lelki dolgokkal foglalkoztunk meg a dolgozatoknak a leadásából, mármint ilyen tanulmányi szinten. Lelkileg voltak nagyon szép dolgok is, hogy egy csoporttal például felmentünk ki a lelki gyakorlat gyanánt a fogarasi havasokba, és akkor ottan tényleg valamiféleképpen egészen közel éreztük a Jóisten. Aztán nagyjából már kialakult ez a tudat, hogy te már Istennek a szolgája vagy, és akkor már jobban fel tudtál készülni a papszentelésre. Tehát ebből a szempontból ez, tehát már mi nem volt ez a nagy félelem benne. És ez egy tényleg egy valódi öröm volt. És amikor felszenteltek, akkor még mindig nem realizálódott benned, hogy most mi is történt, hanem talán akkor, amikor a primíciát ünnepeltet, tehát az első ünnepélyes szentmisét, amikor barátaidra, családtagjaidra, barátaidra áldást adtál, és igazából te voltál a fő celebráns, és mindenki körülötted volt. Tehát az volt talán a legnagyobb öröm, amikor te tényleg tudatosítottad magadba, hogy na most mi is történt, hogy Istennek a szolgája lettél örökre. Az örömnek a második része ez volt, hogy tehát a papszentés után rögtön megkaptad a kinevezést, és akkor tudtad, hogy egy olyan helyre kerültél, ahol ismered a dolgokat, és tudsz szépen dolgozni. Ez volt az örömnek a második része. Viszont amikor láttad, hogy a körülötted lévők, a családod, a barátaid örülnek neked, tehát ez egy csodálatos érzés volt, és legfőképpen, hogy valami történt veled, valami nagyon fontos. És ez a fontos az, hogy a Jóisten a te neveden szólított. Tehát már pedig len a te szolgálatodra vágyik az Úr. Na most emiatt volt az Izaiás profitának a 43. fejezetének az első fele, ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak az enyém. Ez volt a papi jelmond. Azért, mert nagyon sok alkalommal volt bennem félelem. És azt gondolom, hogy az embereknek nagy része különböző események folytán, különböző körülmények között félnek. Vagyis ez mindennapi. És akkor a Jóisten azt mondja, ne félj. És az a helyzet, hogy amióta pap vagyok, azóta el kell mondjam, hogy akármilyen szép gondolat, jó gondolat a fejemben megfordult, a Jóisten mellém állt, és sikerült megvalósítani mindent. Tehát a Jóisten azért sugalda nekem ezt a jelmondatot, mert tényleg úgy is van. És ha te a Jóistené vagy, akkor az biztos, hogy minden javadra fordul. Még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy jelenleg hatalmas szenvedésbe vagy, úgy érzed, hogy vége, nincs tovább, még az is. És ez csak persze később lehet ezt megállapítani. Akkor pillanatnyilag úgy érzed, hogy el vagy veszve, és véged van, de a Jóisten a neveden szólít. Mindenkit, nem csak engem. És ez valós dolog. Tehát nem csak szép beszéd, amit én most kiejtettem, hanem tényleg tudnék hozni legalább a 3 órányi példát arról, hogy a Jóisten tényleg hogy szólított a nevemet, és hogy mutatta meg, hogy én az övé vagyok.
Most beszéljünk akkor egy picit az állomás helyeidről, amit elkezdtél az előbb.
Igen, Szászrégenben voltam 2 évet.
Abból egyet együtt?
Igen. Szászrégenben ott volt egy nagyon szép közösség. Aztán a plébános kérésére foglalkoztam a cserkészekkel, foglalkoztam a minisztrásokkal, tanítottam az iskolába. Hát nagyon szép élmények voltak, azonban voltak különböző hiányosságok, amik arra kényszerítettek, hogy kérjem az átnézésemet. Ez 3 volt összesen, tehát ott, ahol laktam, ott hát nem volt leszigetelve nagyon a szoba, és akkor elég hideg volt télen. A második pedig az étel, az nem volt valami tökéletes, mivel hogy nagy részt az internátus konyhájáról hozták, és mivel hogy ilyen sok szétágazó feladat volt, nagyon sokat kellett dolgozni, nagyon sokat kellett menni vasárnaponta is, tehát a fiatal embernek azért komoly táplálék kell, és akkor ezt nem változott meg, amit kértem. A harmadik dolog, amit kértem, azt kértem, hogy egy kicsi rend legyen a plébánián, mert plébánia udvarán, mert az különböző dolgok össze-vissza voltak rakva, és tehát nem történtek meg ezek a változások, és tehát mivel az egészségemre való tekintettel, főleg mondom a télen a hideg, és az étel, tehát az egészségre nagyon kedvezőtlenül hatott, emiatt elkértem magamot, és akkor elkerültem innen 2 év után Csíkszentgyörre. Csíkszentgyörgy egy hatalmas, nagy hely. Nagyszerű elődeim voltak Orbán László, Csibi Sándor, Márton József, stb. Tehát nagyon csodálatos munkákat végeztek ők. és amikor oda kerültem, akkor egy jó ifjúsági közösség volt, aztán volt a gyerekekkel való foglalkozások, átkötők, tehát nagyon szép, és akkor próbáltam én is továbbvinni ezeket a dolgokat. Táborokat szerveztünk, hát a filiákban nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat mentem, és hát nagyon szép volt addig, amíg el nem helyeztek, mivel meghalt Orbán László egyetemi lelkész, és Takó Istvánt helyezték egyetemi lelkésznek, ezért szükség volt egy olyan valakire, akit abban az évben nem helyeztek, és tud németül, mert Segesváron azért német tudó is kell. Hát így kerültem a teológián lelki vezető mellé, Tófalvi Géza, libános mellé. Hát nagyon csodálatos volt az első év. Hát sokat dolgoztunk, volt kolping, filiák, tehát nagyon szép volt. Még csak egy év után a plébánost elhelyezték Kolozsvárra, és akkor érkezett Pál Antal Bukarestből, aki a Bukarestben azt hiszem 14 évet volt, visszakerült az Egyházmegyébe, és persze hát Bukarestben más a dolog, és az Egyházmegyébe, az Egyházmegyei, tehát plébánián lévő feladatok mások, és nagyon sok nézeteltérésünk volt, de aztán az ő kérésére, amíg nem helyezett el az érsek úr, még csak 3 év után, akkor azt mondtam, hogy tehát most már úgy érzem, hogy egy plébániát el tudnék vezetni, és akkor így helyezett Jakubini György érsek úr ide Óradnára, ahol már a 11. éve vagyok. Hát rengeteg munka van, az elsősorban az, hogy minden ünnep és vasárnap 125 kilométert kell autóznom, 3 mise van, aztán minden közösségnek megvan a problémája, az elsősorban az épületek állapota nem volt valami kiemelkedő, ezért az épületeket fel kellett újítani, most egy a 3 templom épületét felújítottuk, még maradt az orodnai templomnak a tetejének a felújítása, és akkor kész. Akkor van 2 plébánia épület, amennyire sikerült, mivel szormány helyiségben vagyunk, nem olyan nagyok a jövedelmek, ezért megpróbáltam mindenfelőről támogatókat keresni, akik segítenek az épületeknek a felújítására. Sajnos, amikor ilyen sok építkezés, felújítás van, akkor elég kevés idő jut a pasztorációra, azonban lelátogattam, amikor ide kerültem, lelátogattam mindenkit is, sikerült 120 személyt felkutatnom, aki nem volt a bejegyzésekbe beiktatva, és így igazából ez a 120 ember azóta templomba jár. Azonban el kell mondanom, hogy 11 év alatt történtek viszont nagyon szomorú események. Több mint 200 embert kellett eltemetni. Ez egy érvágás volt, hiszen voltak fiatalok benne, tényleg 18 évestől elkezdve gyerekig, 6 hónapos, és kevés volt a keresztelő, és így csökkent a közösségnek a létszáma.
Kedves hallgatóink, az elhangzott tanúságtétel következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt, a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme, Uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, Uram, a békés esti csöndben. Amen.